Sziasztok, ez itt a Nem Rossz Könyvek 11. adása, Horváth Bencével is ott Annával. Hello, Bence!
Sziasztok, szia!
Na, mi a helyzet? Mit olvastál mostanában?
Ez egy ilyen becsapós kérdés, mert pontosan tudod, hogy ezt fogom válaszolni.
Gyakorlatilag semmit,
ilyen költözködésben vagyunk, és ilyenkor visszaüt azért a könyvek szeretete, ami egy csodálatos dolog, és persze nagyon jó gyűjteni őket, meg sok éven át felhalmozni, de amikor ráadásul most olyan helyzetben vagyunk, hogy egy nagyobb helyről mentünk most kisebbre, és egyszerűen a fizika törvényei akadályozzák azt, hogy kivontak. Tehát egy könyv pánik van otthon. Keveset olvastam azért az elmúlt pár hétben, ilyen terápiás jelleggel, ami egyébként kapcsolódik is a mai adásunkhoz. Esténként pár órát olvastam, elmesélem szívesen.
Pár órát? Azt mondtad?
Hát ez ezzel alvással összefügg. Tehát igazából nincs meg a pár óra naponta, hanem hogy bele bóbiskolok.
Várjál, még vissza szeretnék térni, hogy én is azt akartam mondani, hogy most költöztem, de ez a két év volt, és azért hozom fel, mert én nagyon szerettem volna ABC sorrendben rendezni a könyveimet, amit az előző lakásban sikerült, és külön világirodalom, külön magyar irodalom, külön próza, külön líra, és hát bár úgy pakoltam be a dobozokba a könyveket, de máig nem sikerült, és ugye ezt állandóan megborítja ezt a rendszert, az, hogy jönnek az új könyvek, és hát nem férnek oda a bizonyos betűkhöz. Szóval, hogy és hát a legbosszantóbb, hogy soha nincs meg az, ami éppen kellene. Szóval, hogy ami így eszedbe jut, hogy úristen, most nagyon szeretnél beleolvasni, vagy valamit keresel, azt soha nem találom meg. Hogy neked most mi a rendszered?
Most az a rendszer, hogy mindent úgy, ahogy jön ki a dobozba, felrakok a polcra, hogy eltűnjenek a dobozok a lakásból legalább. Nem lesz egyébként elég polc, úgyhogy ez majd előbb-utóbb egy elég világos akadályba fog ütközni, és teljesen össze-vissza van minden, abszolút vegyesen, és majd, ha egyszer lesz egy szabad 2-3 hétvégén, akkor megpróbálok ezzel valamit kezdeni, de most egyelőre ma reggel is elment egy órám, hogy ezzel foglalkozzak, hogy legalább tényleg eltűnjenek a dobozok. Nagyon szeretnék egyszer egy olyan helyen lakni, ahol ilyen szépen rendezett könyvtár van, ahol minden téma és nem tudom, szerző szerint, de nagyon messze vagyok ettől.
Én nagyon hosszú évig nem szilveszteresztem, és mindig a szilveszteresét töltöttem ezzel 31-ét, hogy átrendezzem, berakom a betűk szerint az új könyveket a polcra. Na, de azt mondtad, hogy azért olvastál?
Hát olvastam valamennyit, ez egy nagyon furcsa napló visszaemlékezés. A Gershom Scholem, aki az ilyen zsidó misztika és kabalának talán az egyik, hát nem is talán, a legnagyobb tudója és iskola alapítója, filozófus, történész, rengeteget tett azért, hogy ezek a középkori misztikus iratok fennmaradjanak és megismerhetővé legyenek. Neki van egy könyve az egyik kedvenc filozófusomról, a Walter Benjaminról, aki nekem rendkívül fontos, de meglehetősen enigmatikus szerző vagy, tehát így nagyon könnyű beleveszni a Benjamin szövegeibe, de hogy fantasztikus labirintus az egész, mindenkinek nagyon ajánlom. Főleg ilyen eszékben volt erős, meg azokat írt, tehát nem is hosszúak a művei. Sajnos most egyébként megjelent a kiárat kiadó, most kiadott egy új ilyen gyűjtemény szöveg, hogy mondják, ez eszégyűjtemény tőle. Az ilyen fontosabb is szövegeit nagyon drágán lehet csak beszerezni, elvétve ilyen 80-as években megjelent magyar fordításokat. És hogy ők nagyon jó barátok voltak a Scholem a 20. század első felében Berlinben fiatalként, és aztán a Benjamin 40-ben öngyilkos lett, miközben menekült a nácik elől, és az idős történész már a 70-es évek vége, 80-as évek elején írt egy ilyen önéletrajzszerűt, a Barátság története címmel, magyarul tudtam már sajnos, ez nem jelent meg, ahol visszatekint Benjaminra és az ő életére, meg az ő barátságukra, egy nagyon-nagyon szép szöveg, azzal együtt is, hogy nagyon nyilvánvaló szándékok. Ez egyébként nagyon jó a kötetben az előszó, ahol egy történés segít elrendezni, hogy a Scholem számára az elsősorban az a fontos, hogy a Benjaminnak a vallásosságát megmutassa már fiatalkorban is, és hogy azt is bebizonyítsa, hogy az ő marxizmus az egy ilyen kis szikraszerű tévedés volt, vagy ez csak egy fellángolás volt az életében. De ezzel együtt is nagyon izgalmas olvasni azt a radikális közeget, amikben ők ketten fiatalként elképesztő műveltséggel, tudással, lelkesedéssel. Nem egy olyan értelemben, nem egy szép irodalmi mű, ez tényleg egy ilyen barátságra való visszaemlékezés, ilyen ki, hogyan ismerte meg majdnem Kafkát, meg ilyen típusú történetek, rengeteg olvasmányévén ki mit olvasott, hajnalban nyúlóan, van benne egy csomó ilyen személyes szál. Tehát nekem most ez nagyon jól esett ebben a nagy káoszban, hogy Benjaminnek a fiatalkoráról egy nagyon jó barátjától olvassak, aki 35 évvel később visszaemlékszik a közös történetükre.
Én most kisebbeket olvastam, és így tök jól haladtam, mert hogy többet is sikerült elolvasnom. Amit mindenképp szerettem volna behozni, az Annie Ernaux-nak a múlt héten megjelent új kötete, amiben megint csak, mint az anyjáról és az apjáról írt könyvben két történet van, és én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vártam ezt a kötetet, mert hogy az egyik annak az a címe, hogy egyszerű szenvedély, a másik pedig a fiú, és azt kell, hogy mondjam, bár iszonyú elfogult Ernaux rajongó vagyok, hogy én a fiút vártam sokkal jobban, amiről azt lehetett tudni, hogy egy sokkal fiatalabb fiúba a szeretbe, talán több mint 20 évvel volt fiatalabb a srácnál, és hogy ennek a szerelemnek a történetét írja le, és bár igaz, de nem nagyon tudnám elmondani, hogy akkor így most mit láttunk, mit hallottunk, és mit tudunk ebből így következtetni, vagy levonni, hogy mit viszek így magammal, viszont az egyszerű szenvedély ez csodálatos. Szóval, hogy ezt tudod, ez az ilyen mindent elsöprő szerelem, amiben tényleg az ember bele tud betegedni, és így teljesen lenullázza magát, és egy nős férfi esik szerelembe, és hát nem is a történet cselekménye volt az érdekes, hanem Ernaux-nak a gondolatai, meg a nyelve az annyira sajátos, és annyira különleges, hogy szuper volt vele egy délután eltölteni, mert nincs is száz oldaltelen a két történet együtt. És képzeld el, hogy a kezembe került egy észt írónak a regénye, amúgy költő, ő inkább versekkel debütált, mielőtt prózát kezdett írni, az a hölgy neve, hogy Mária Kangro, és a Polár könyvek adta ki, az a címe ennek a kötetnek, hogy Üveggyerme, és hát figyelj, egészen elképesztő élmény volt, arról szól, hogy itt van ez a nő, aki egyrészt költő, másrészt azért látszik, hogy így a társadalmi kérdésekben is elég markánsan jelen van, és állást foglal, és talán aktivistának is lehet nevezni, és nagyon-nagyon-nagyon vágyik egy gyerekre, elég régóta, és nyilván mindenféle módszerrel igyekszik terve esni. Amikor egyszer sikerül, akkor méhen kívüli terhes lesz, és amikor másodszor is sikerül teherbe esnie, akkor viszont kiderül ezen a 3 hónapos genetikai ultrahangon, hogy sérült a gyerek. És a számomra a legérdekesebb az volt, hogy persze ott van ennek a nőnek a fájdalma és a vesztesége, de hogy ez sokkal inkább arról szól a kötet, hogy morálisan, erkölcsileg, etikailag mit tehet ilyenkor a nő, és így megvizsgálja a különböző lehetőségeit, vagy megoldásokat, megtarthatja, és ápolja, és gondozza, ameddig életben van, ugye egyrészt mindenki mást mond, szóval az orvostudomány, vagy elveteti, és akkor ezzel kell megküzdenie. Ez is egy nagyon-nagyon vékony kötet, és nagyon sok így a hatása alatt voltam, és mindenkinek nagyon ajánlom. Egyrészt, mert talán azt mondom, hogy én még észirodalmat nem is olvastam, szóval nagyon különleges volt, és utána elkezdtem foglalkozni a szerzővel is, mert ő maga is nagyon-nagyon érdekes és különleges. És hát képzeld, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egyik szemem sír másik nevet, mert megvan számomra az évkönyve. És azért mondom, hogy nevet, mert hát csodálatos, csodálatos ez a könyv. Másrészt ez egy február van, és mi lesz velem a maradék 10 hónapban, amikor mindent ehhez fogok mérni és hasonlítani. És egy kicsit tegnap előtt végeztem vele, és még nem dolgoztam fel sem magamban, sem így szerettem volna újra elolvasni az aláhúzott részeket. Az a cím, hogy elmentem az öcsémhez, és igazából ennyiről szól, hogy valaki, egy nő elment az öcséhez vidékre, a családi házba, ahol az ikerőcse maradt, felnőtt emberekről van szó, és hát ott kiderül, hogy itt ilyen nagyon traumatikus gyermekkor van mögöttük. Az apa egy nagyon erőszakos, agresszív valaki volt, aki mind a kettőjüket bántalmazta, és itt van ez a fiú és ez a lány, akik mind a ketten nagyon más, hogy próbálják túlélni ezt, és számomra az volt az egészen különlegesben, hogy ilyen könyvet még nem olvasom, ami arról szól, hogy oké, történik egy ilyen trauma, de nem egy ilyen rózsaszín felhő, vagy hogy egy ilyen párfordulat, vagy nem a megdolgozást látjuk, hogy hogyan lehet ebből kijönni, hanem az, hogy ebből nem lehet kijönni. Szóval, aki, nem tudom, szörnyeteg nevet, a szörnyeteggé válik, és hogy ez tudatosítva mit lehet kezdeni az élettel. Amúgy Karin Szimirnoff írta ezt a könyvet, és a legjobb hír, hogy ez egy trilógiának az első kötete, szóval hamarosan érkezik a két folytatása, és én azt szeretném mondani, hogy mindenki vegye a kezébe, és tegye félre, mert nagyon durva részek vannak benne, hogyha félre szeretnéd, de hogy el kell olvasni mindenkinek, neked is bent.
Elfogom. Egyébként én még már a legutóbbi részben bemondtam az év egyik könyvét, a Kairoszt, úgyhogy már hónap elején letudtuk ezt a kötelezettségünket, hátra is dőlhetünk.
Most az egyrészt jegyzetelnünk kéne így a decemberi adásunkra, hogy nehogy elfelejtsük. Na de rákanyarodunk egy másik nagyon fontos szerzőre, Jalomra, aki, én tudom, hogy te most ismerkedtél meg vele, nem olyan nagyon régen, de hogy az tagadhatatlan, hogy nem csak Magyarországon, hanem a világ szinte minden részén hatalmas népszerűségnek örvend. Ő egy pszichiáter, aki szépirodalom felé fordult, és nagyon, aztán három típusa van az ő könyveinek, vannak a szakkönyvei, amikről én tök későn értesültem, mert hogy nyilván nem az egzisztenciális pszichoterápia nagy könyvet forgatom otthon, viszont a férjem, aki pszichiáter, igen, vagy így vettem észre, hogy állom ennyire komoly szakem. De hát, hogy vannak a fikciós regényei, amiben egyrészt pszichológiát, filozófiát dolgoz bele, és vannak a én novellás köteteknek hívom, amik az ilyen esettanulmányait tárják fel. Iszonyú izgalmas, és engem nagyon régóta érdekel, hogy mi az ő titka, miért olvassák ennyien, és most meghívtuk magunk mellé Jalom egyik nagy ismerőjét Magyarországról. Kőbári Zoltánnak hívják, az ELTE habilitált docense és klinikai szakpszichológus, és amúgy fordít is ilyen szövegeket, szóval veled fogunk a továbbiakban beszélgetni, és remélem te is elmondod, hogy milyen volt belesni ebbe a világban.
Mindenki.
Szia Zoli, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
Sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást.
Arra gondoltam, hogy az elején tisztázzunk egy nagyon fontos témát, amiből tudom, hogy te írtál egy 857 oldalas nagy könyvet, a bevezetés az egzisztenciális pszichológiába, de mégiscsak arra kérnélek, hogy itt a hallgatóknak, meg nekünk is kicsit foglald össze, hogy mi is az az egzisztenciális pszichológia, amit nekünk most tudnunk kell róla, halandóknak és mondjuk olyanoknak, akik Jalomot szeretik olvasni.
Nem olyan könnyű ezt meghatározni, talán azt lehetne mondani, hogy ez az egzisztencialista filozófiának a pszichológiában és a pszichoterápiában való alkalmazását jelenti, ami nem azt jelenti, hogy a terápia alatt filozofálás történik, hanem egyrészt ez meghatározza az emberképet, például azt, hogy az emberi létezésre szinte feloldhatatlan ellentmondások jellemzők, nagyon sok ilyen van, és hogy ezekkel küzdünk egész életünkben. A másik pedig az, hogy nagyon tartózkodik attól, hogy eltárgyasítsa az embert, és mondjuk leredukálja sémákra, ösztönökre, vagy bármire, és azt gondolja, hogy a fő célja a terápiának az, hogy az ember önmaga legyen és szabad legyen. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nem az, és hogy ezeket nem lehet technikai mód, tehát sok mindent lehet használni egy ilyen terápiába, de nem az a fő módja ennek, hogy módszer technikákat alkalmazunk, hanem a terápiás kapcsolaton keresztül próbáljuk ezeket a témákat kibontani. Tehát röviden körülbelül ennyi.
És akkor rögtön belecsapjunk a Jalom életműbe, ami nyilván rendkívül szerteágazó és iszletesen gazdag, de ha mégis valami röviden el kéne mesélned, hogy milyen az ő emberképe. Tehát, hogy mert nyilván minden gondolkodónak van egy nagyon-nagyon markáns elképzelés arról, hogy mi is az ember, vagy ki is az ember. Jalomnál ezt össze lehet is foglalni?
Össze lehet foglalni, ő erre törekedett is a nagyon híres egzisztenciás pszichoterápia című könyvében, amiben ugye azt mondja, hogy végül is ez egy dinamikus pszichológia, ami az emberi létezésnek a legfontosabb szorongásaival foglalkozik, úgy, mint a halál, a szabadság, az értelemkeresés és az izoláció réme az életünkben, és hogy ez az, ami végeredményben a belső és a személyközi konfliktusainkat a mélyben meghatározza, és ez fogja tulajdonképpen a védekezéseinket, sőt a tünetképzésünket is valahol irányítani, és hogy ebben a terápiában alapvetően nem mondjuk a tünet redukálása a cél, hanem hogy kibontsa azokat a mélyen fekvő egzisztenciás létezéssel kapcsolatos szorongásokat, ami mindennek a hátterében ott van, és azt gondolja, hogy hogy ezeken dolgozva az életminőség az nagyon nagy mértékben javítható. Tehát itt nem azért foglalkozik mondjuk a halállal, mert hogy egy ilyen gótikus, vagy egy ilyen, nem is tudom, milyen szemléletről van szó, hanem azért, mert hogy az ezekkel való foglalkozás az visszahat az életre, az, hogy milyen értékrendet követünk, és milyen prioritásokat helyezünk előtérbe az életünkbe.
Most említetted azt, hogy, hogy a terápiás kapcsolat mennyire fontos ebben a szemléletben is talán, de hogy, hogy Jalomnál nagyon különleges az, ahogy betekintést enged nekünk az ő munkájába, egy-egy terápiás ülését, ugye, mint hogy a novellákat olvasnánk, igen, rengeteg ilyen könyve van, amikor a terápiákat dolgozza fel, aztán emeli a tétet, vagy hát az olvasó, aha, vagy én úgy értelmeztem, hogy emeli a tétet, mert önmagából is egyre többet kezd el adni. Például elmondja, hogy egy terápián belül ő hol bicsaklott meg, hol kérdőjelezte meg magát, mik voltak a... Hát nekem nagyon markáns ez az élményem, amikor arról ír, hogy, hogy egy kövér páciense volt, igen, és hogy neki alapvetően volt fóbiája szinte a kövér emberekkel. Szóval, hogy betekintést nyújt a kulisszák mögé, aztán még inkább emeli a tétet azzal, hogy, hogy elkezdi az önéletírását kiadni, aztán a feleségével ezt a páros naplóját, igen, ami a Halálról és, igen, életről című a feleség elvesztését követik végig, aztán Jalom egyedül folytatja, igen, mert meghal a felesége. Szóval, hogy az jutott eszembe, hogy ez a személyesség tényleg Jalomnál iszonyú fontos, olyan az olvasóknak, mint hogyha már ismernék, igen, őt kicsit. És mégis azt érzem, hogy nem lett ez a guru. Tudod, hogy, igen, hogy, hogy igen, tudjátok, igen, miről vannak, beszélek, amikor vannak ezek a nagy pszichológusok, akik így megmondják, kinyilvánít, vagy kinyilatkoztatnak, és emberek pedig követik őket, és bár Jalom iszonyú sikeres, rengetegen olvassák, valahogy nem esett, nem billent át ebbe a guruságba. Szerinted mi lehet ennek az oka?
Hát szerintem pont ez a bölcs filozófiai hozzáállás, mert ugye az egzisztenciális pszichológiában egy ilyen alapelv, hogy a terapeuta is tisztában van a saját belevetett, világba belevetettségével, és annak a következménye. És ezért Jalom azt mondja, hogy a terápiában az van, hogy a terapeuta az, aki aktuálisan kevésbé van bajban, mert hogy emiatt a belevetettség miatt mi is időről időre elérkezünk ezekre a határokra, a végességgel kapcsolatban, az értelemmel kapcsolatban, és hogy ugyanúgy időről időre ezzel nekünk meg kell küzdenünk. A terapeuta lehetőség szerint egy picit előrébb tart, mint a páciens, és pont ezért tud segíteni a saját érintettsége miatt. Ugye Ferenczi Sándor, magyar pszichoanalitikus mondta, hogy az analitikus nem tudja oda követni a páciensét, ahol ő nem járt korábban, mert neki az egy vakfolt. És hát ugye Jalom ezeket mind végig járta, neki az az alapelve, ő nem járt módszerspecifikus képzésekre, hanem azt mondta, hogy az én legfőbb eszközöm a személyiségem, ezért a személyiségemet kell minél alaposan alkalmasabbá tenni arra, hogy a lehető legtöbb életkrízisben tudjak támogató lenni a másikkal, és ezért ő az egész életét időről időre újabb és újabb önismereti terápiákkal gazdagította, és azt mondta, hogy mindig másfajta tehát nem végig pszichoanalitikus terápiába járt, hanem mindenféle dolgot kipróbált, nem azért, mert azokat akarta ő csinálni, hanem azért, mert azt gondolja, hogy mindegyik más oldalát domborította ki az ő személyiségének, és ezáltal, hogy ő maga is egyre gazdagabb és egyre integráltabb lett, ezáltal tudott ő személyes jelenlétével ekkora terápiás hatást elérni, és hát ugye emiatt került el aztán el ezeket a buktatókat, amiket te is mondtál.
Ami talán érdemes elmondanom, hogy nekem a Jalom az nagyon régóta egy olyan szerző, aki ott volt így a horizontomon, nyilván is tudtam, hogy ki ő, és hogy folyamatosan így tologattam magam előtt, hogy valószínűleg őt jó lenne olvasni, pont amit az Anna is előbb mondott, hogy rá valahogy sosem tapadt rá ez a fajta ilyen, vagy ez a pop science-es, hogy ami biztos tudjátok, mire gondolok, azok a típusú szerzők, akik igazából ilyen, akár alapvető igazságokat is tárnak fel, de ezt egy olyan körítéssel, amit annyira nem jó olvasni, és a Jalomnál sosem volt ez az érzésem. És ami nekem izgalmas, hogy neki egyszerre van két nagyon sikeres írói pályafutása, egyrészt, mint egy borzasztóan szaktudományos szerző, aki nyilván lefektet egy egész pszichológiai, tehát mondhatjuk, hogy iskolának az alapjait, és hogy ehhez adja ki azokat a szakkönyveket, amik aztán szintén jól fogynak, és mellette van ez a szép irodalmi pályája. Te a kettő között hogyan látod a kapcsolatot, hogy mennyire markánsan vagy organikusan jönnek ezek egymásból?
Nagyon is. Egyrészt az egzisztencializmus esetében nem lehet határt húzni a filozófia, a lélektan és az irodalom közé. Tehát minden egzisztencialista szerző, akár elsősorban filozófusnak, írónak vagy pszichológusnak, mondjuk valahol ezen a határmesdjén mozog, Jalomot is beleértve, és hát igazából csak az a szerzőnek az identitása, elkötelezettség az, ami a hangsúlyt ki fogja ezen belül jelölni. És nála ugye a kettő az nagyon átfed, és ő irodalmárként is mindig terapeuta, és terapeutaként meg igazából művész is, mert hogy az ilyenfajta terápia az művészet is, nem csak tudomány, tehát a szikár tudományossággal ezeket a hatásokat, ezeket a lépéseket így nem lehet végvinni. Szóval, hogy ha megnézzük az ő sikeres regényeit, mondjuk a Schopenhauer terápiát, vagy amikor Nietzsche sírt, ezek azért nagyon erősen pszichoterápiás fókuszúak, de nem a szakbarbárság értelmében, hanem egzisztenciális értelmében azt kutatja, mutatja, bevizsgálja, hogy hogyan nyeri el valaki az ő rá jellemző, úgy szokták mondani, a legsajátabb egzisztenciáját, ami ő lehet ebben a világban. És hát ugye ehhez nagyon, nagyon sokszínűnek és nagyon érzékenynek kell lenni, amit az irodalmi szemlélet az biztosít az ő számára. És hát jól tud írni. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez a kettőség az ilyen jellegű dinamikus terápiában mindig is ott volt, mert Freud maga is egy nagyon jó író volt, ugye tőle indult minden, ő Goethe díjat is kapott, és nagyon érdekes, amikor az első könyvét megjelentette, akkor azt írta benne, hogy amikor visszaolvasta az esett tanulmányait, azok olyanok voltak, mint egy novella. Tehát már ez itt megjelent 1895-ben, és azt mondja, nem azért, mert hogy nekem ez volt a célom, hanem azért, mert hogy a neurózist, ahogy akkor hívták, nem lehet másképp feltárni, bemutatni, csak azokkal az eszközökkel, amit az íróktól szoktunk meg, ugye ezt hívják narrativitásnak, és ez egy teljesen másfajta tudományosságot jelent, mint a természettudományos paradigma. És hát ugye Freud egész életében ezzel a kettősséggel küzdött, de Jalomnál azért ez már sokkal reflektáltabb és sokkal tudatosabb, hogy ő szándékosan választja ezt a narratív, élettörténeti, irodalmi filozófiai megközelítést.
Ehhez jön hozzá, hogy most készülve a mai beszélgetésünkre olvasgattam vele interjúkat, és hogy ő maga mondja azt, hogy fiatalon nyilván ő is azt gondolta, hogy az egész pszichológia, mint olyan, az így Freudékkal indul, de hogy korábban, hogy aztán rá kellett jönnie, hogy valójában már a filozófiai hagyományban ez nagyon milyen, hogy gyökerezik Kierkegaard, vagy Spinoza, vagyis még egész messzebb is vissza lehet menni, nem tudom, Ágostonig, vagy tehát, hogy sokáig.
Szókratész.
Igen.
Igen.
Hogy ennek van egy nagyon erő, és hogy az nekem nagyon izgalmas élmény volt, most én a mostanra a Spinoza probléma című legutóbbi, azt hiszem ez a talán legújabb regénye 2010-es évek elején jelenhetett meg, és ebben a 17. század közepén élt nagyon jelentős, talán a nyugati filozófia egyik legjelentősebb filozófusának az életével foglalkozik, ráolvasva egy második világháborús történetet, ahol egy náci tiszt teljesen belebolondul abba, gyakorlatilag tényleg egyébként ilyen pszichotikus reakciója annak abban, hogy hogyan lehetett a legnagyobb németnek, Goethének egy zsidó Spinoza az annyira meghatározó és kikezdhetetlen és ős forrása mindennek, és hogy ez a Spinoza probléma gyakorlatilag. Egy nagyon érdekes volt azt nézni, hogy hogyan válnak ilyen nagyon magától értetődő filozófiai problémák egy ilyen terápiás beszélgetés részévé. És hogy tegyek fel kérdést is, hogy be idén akartam átkanyarodni, hogy említetted te is az elején, hogy itt a szabadság, az emberi szabadságnak van egy ilyen nagyon meghatározó jelentősége az egzisztenciális pszichológiában, de filozófiában is. És engem érdekelne, hogy mit mond Jalom, meg általában mit mond ez a hagyomány arról, hogy itt az emberi szabadságnak milyen, nem tudom, materiális és egyéb korlátai vannak, mert pont a Spinoza esetében nagyon izgalmas. Az ő élete ebben a könyvben, amennyire én tudom, nagyjából történeti hülyen van leírva. Tehát itt a Jalom nem talált ki részleteket, és azt lehet tudni, hogy őt kiátkozta a saját közössége, saját zsidó közössége Amsterdamban, mert az emberi szabadságnak egy olyan radikális verzióját hirdette, ami sehogy sem fért össze a korabeli hitélettel, és azt is pontosan lehet tudni, hogy neki fel volt ajánlva az a lehetőség, hogyha ezt nem írja le és nem mondja ki ezeket a gondolatokat, akkor egy nagyon jó életjáradékot kap, és boldogan dolgozhat magában, és hogy ő belement abba, hogy a szabadságnak ezt a radikális változatát válassza, de hogy ez azért a ritkább út, tehát az emberek általában nem mennek el így a szabadságukért ennyire. Nem tudom, ez világos-e ez a kérdés?
Igen. Hát az biztos, hogy azért is ragadhatta meg Jalomot annyira ez a filozófus, mert hogy ő aztán tényleg kérlelhetetlenül a saját sorsát választotta, és nem volt hajlandó megalkudni, és nem volt hajlandó belemenni konformitásokba csak azért, hogy kényelmes élete legyen, tehát hogy ez mindenféleképpen egy példaszerű dolog, és egy hősies dolog. És hát ugye a szabadság kérdése azért is problematikus a pszichológia számára, mert a pszichológia, főleg a 20. század első felében inkább a determináltság lehetőségeit kutatta, tehát mondjuk Freud az ösztönöket, a behavioristák ugye a tanulási mechanizmusokat, meg a reflexeket, azt nézték, hogy mi determinálja, mivel lehet előrejelezni az emberi viselkedést, és hát a szabadság ugye ez ennek pont az ellentétje, mert hogyha szabadok vagyunk, akkor nem lehet előre tudni, hogy ki mit fog csinálni, és hát azt gondolom, hogy a legtöbb ide tartozó szerző, akár a Paul Tillich, aki nagyon jelentős teológus és filozófus, vagy akár Erich Fromm, ugye, aki szabadság kérdésével szinte először foglalkozott, ők nagyjából abban egyeznek, hogy azt mondják, hogy itt nem egy ilyen abszolút szabadságról van szó, hanem mindig vannak létfeltételek, amelyeket is figyelembe kell venni, nem csak a végességünk, vagy nem csak ezek a paradoxonok, amiről az elején beszéltünk, hanem a társadalmi adottságok is, viszont mindig vannak opciók. Tehát nincs olyan szituáció, ahol csak egyfajta opció lenne, és akkor itt következik a pszichológiai rész, hogy ez nem mindig fizikai cselekvésben valósul meg. Tehát itt van például ugye Viktor Frankl, aki többek között arról, akivel egyébként Jalomnak is volt egy személyes kapcsolata, arról volt ugye híres, hogy ő a koncentrációs táborban volt éveken keresztül, és hát ugye annak a tanulságait megfogalmazva leírta, ő a beállítódási értéknek a fogalmát, ami azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, amikor úgy tudjuk megőrizni a szabadságunkat, ahogyan viszonyulunk a szituációhoz. Tehát lehet, hogy magát a helyzetet nem tudjuk fizikailag megváltoztatni, de az attitűdjeinket, azokat mi magunk határozzuk meg. És hát azt mondta ugye, hogy ezt még egy olyan szörnyűséges helyzetben, mint a koncentrációs táborban sem tudják az embertől elvenni. Ugye erre egy fantasztikus példa, például Szabó Istvánnak a Napfény íze című filmje, ahol a Ralph Fiennes által játszott magyar tiszt, hogy az utolsó pillanatig ragaszkodik az identitásához, és nem adja fel, és nem hódol be, mert tudja, hogy ő is meg fog halni. Ugye ez egy paradigma, mert hogy mi is tudjuk, hogy meg fogunk halni, csak az ott nagyon sűrítve mutatta ezt az állapotot, és hogy igazából nem mindegy, hogy halunk meg, és hát ugye ezt ő bemutatja azáltal, hogy ő megtartotta az identitását. Tehát, hogy igazából itt az egzisztencialista megközelítésben is azért vannak árnyalati eltérések, például Sartre egy nagyon kérlelhetetlen extrém szabadságfelfogást vallott, és azt mondta, hogy az ember szabadságra van ítélve, és hogy minden lépésért, minden érzéseiért felelős, és hogyha ebből az alól ki akar bújni, akkor csak becsapja saját magát, ő ezt nevezte hamis tudatnak. Szóval, hogy van egy ilyen szélsőséges felfogás is, de hogy a legtöbb egzisztenciális szerző ugye azt mondja, hogy vannak, mindig van opció a szabadságra, és hogy itt elsősorban nem az a kérdés, hogy egy helyzetben A-t vagy B-t választunk, hanem hogy azt az opciót válasszunk, amivel hűek maradunk önmagunkhoz. Ami még lehet az is, hogy a választásunk következtében elbukunk, vagy kudarcot vallunk, de akkor is önmagunk maradtunk, és ennél nagyobb, alapvetőbb érték az emberi életében nincsen.
Hogyha ti most vagy a Bence a szabadságról kérdezett, én most a halálról szeretnélek kérdezni, mert amikor most sem tudok nagyon-nagyon sokat az egzisztenciális pszichológiáról, de korábban kettő dologban voltam biztos. Az egyik, hogy egy ilyen nagyon negatív szemlélet, mert aha, hogy ugye egy dolgot mond, hogy aha, igazából az életnek aha, úgy mi is az értelme, aha, nincs is nagyon értelme, mert hogy a végén ott a halál, és aha, ezzel szemben kell nézni, és nincs utána semmi. Szóval, hogy itt ez az életünk van, amit élünk. És ezzel szemben jött Jalom, és mondjuk az én saját gyászfeldolgozásomban is nagyon fontos kötete a Szemben a nappal, uh-huh, aztán pláne ez a korábban már említett naplója, páros naplója a feleségével, és hogyha bárki tőlem könyvet kér, amiben a gyászban próbál így elnavigálni, vagy segítséget kérni, akkor én ezt a kettőt szoktam mondani, mert nagyon szimpatikus és nagyon empatikus és nagyon könnyen érthető és nagyon szerethető, ahogy Jalom mégis ezt a ezt az egészen biztos tényt, hogy mindannyian meghalunk, tárja elénk, hogy, hogy tudnál segíteni ebben, hogy ez Jalom saját szemlélete, amit ő alakított ki, és az ő személyéből fakad, vagy, vagy az egzisztenciális pszichológiát értettem én nagyon félre, és az is azért leginkább az itt töltött pár évünkben arra készít fel valahogy nem ennyire durván, ahogy én gondoltam, hanem nagyon finoman, hogy azért ennek vége lesz.
Igen, én azt már egy pár perccel ezelőtt ugye említettem, hogy itt a halállal nem önmaga miatt kell foglalkozni, nem a meghalás fizikai ténye az, ami megrögzötten foglalkoztatja ezeket a gondolkodókat, hanem hogy egészen már Ágostonig, meg nagyon régre visszavezetve azt lehet mondani, hogy hiteles, valódi életet csak ennek a tudatában lehet élni, mert aminek nincs vége, annak nincs súlya, és igazából a saját életünk és a saját választásaink, felelősségünk, lehetőseink súlyára is annak a nyomán tudunk rádöbbenni, hogy, hogy megéljük tulajdonképpen, vagy valahogyan tudatosítjuk ezt a végességet, és az alapján tudunk priorizálni. És hát ugye nem véletlenül szokták azt mondani, hogy akik halálközeli élményben részesülnek, azoknak nagyon megváltozik az életük, és általában egy olyan irányba, amit ők nagyon pozitívnak tartanak. És hát tulajdonképpen az egzisztenciális felfogás az ilyen filozófiai halálközeli élményt biztosít azáltal, hogy valahogyan ezekben az élményekben így előre futunk ehhez a legvégső lét lehetőséghez, és ennek a nyomán lehetőségünk van felébredni abból a szendergésből, amiben tulajdonképpen a hétköznapi életünket éljük, amit Heidegger úgy nevezett, hogy létfeledés állapota, amikor nagyon rá támaszkodunk a mindennapiságra, nagyon elfogadjuk a konformizmust, nagyon a szokásokat, szabályokat követjük, miközben a valódi saját életünk az meg elmehet mellettünk. Szerintem ebből a szempontból az egyik legfontosabb könyv az az Ivan Illics halála, amit egyébként Jalom is emleget, mert az csodálatosan összesűrítve mutatja ezt a folyamatot, amikor egy ember, aki nagyon belefeledkezett a konform életbe, egy halálos betegségnek a nyomása hatására egy másik emberrel, egy valódi emberrel, aki ez a szolgája, Gerasim, párbeszédet kell folytatni, és annak a hatására előjön belőle az ő valódi egzisztencia, és felismeri a részvét és a szeretet fontosságát, ami azelőtt teljesen ki volt zárva az életébe, és emiatt aztán ő boldogan tud meghalni. Ha ez nem következett volna be, akkor kétségbe esetten halt volna meg, és hát ugye ez egy nagyon fontos különbség. Szóval igazából az egzisztenciás pszichológia persze egy olyan ember képet vázol fel, ami sok tekintetben nagyon különbözik a fogyasztói kultúrának ettől a nagyon hedonista és nagyon sokszor toxikusan pozitív emberképétől, de valahogy mégis akik ebbe így belevetik magukat, meg foglalkoznak vele, mindannyian szerintem eljutnak oda, hogy azt mondják, hogy lehet, hogy már nem annyira felhőtlenül belefeledkezett életet élek, de mégis valahogy úgy érzem, hogy ez mélyebb és sokkal nagyobb a súlya, és sokkal személyesebb, és sokkal valódibb.
Ez nem is biztos a kérdés, lehet, hogy csak egy felvetés, aztán hát, ha tudsz hozzá kapcsolódni, hogy a Spinoza probléma elolvasása után, meg az interjúk elolvasása után a legtöbbször eszembe jutó név az nekem is Heidegger volt, és ez az egész, mintha nagyon mélyen be lenne ágyazva, vagy nem is talán, hanem szerintem nagyon mélyen bele van ágyazva ebbe a heideggeri filozófiába, a halálhoz való előrefutás, meg hogy az embernek az itt léte az igazából csak arról szól, hogy a saját lét, önönlétére megy ki a játék, vagy hogy fogalmaz. És hogy közben, de többször eszembe jutott, hogy tudom, hogy Jalom most már nem nagyon ír regényeket, azt ő maga is mondta interjúkban, de hogy mennyire csodálatos lenne egy Heidegger regénye, mert azért főleg az elmúlt években kiderült fekete füzetek, tehát még annál is súlyosabban antiszemita volt, mint amit lehetett eleve tudni róla, hogy ez mennyire egy izgalmas ambivalencia vagy feszültség van itt, és hogy bárcsak lenne a Jalomnak egy Heidegger regénye hasonlóan ehhez.
Én nem tudom, hogy ő mennyire merült el ebben, mert hogy annyira sokat azért Heideggerre nem hivatkozik, néhány alapfogalmat, mint például ez a létfeledés, meg létmegvilágosító, ezeket használja, és ugye az önéletrajz, amit én nagyon szeretek, abban azért elmondja, hogy milyen filozófia kurzusokra járt ő már befutott szakemberként, mert hogy úgy érezte, hogy ő abból tud igazán fejlődni, vagy az tesz igazán hozzá a munkájához, és felsorolja azokat a filozófusokat, akik igazán nagy hatással voltak rá. Ezek nem feltétlenül a hivatalos egzisztencialista filozófusok, és ez nem is baj, mert ezért meg kell különböztetni azt, hogy egzisztenciális és egzisztencialista.
mert a lista az, aki az iskolához tartozik, az egzisztenciális pedig az, aki ilyen kérdésekkel foglalkozik, és ilyen értelemben más is lehet egzisztenciális szemléletű, mint akit egzisztencialistának nevezünk. Így például Jalom, ugye Anna általad említett halálkönyvben például foglalkozik a sztoikusokkal például, akiket ő még a terápiában használ is. Szóval, hogy abban például Heideggert külön nem emeli ki, sőt, nagyon furcsa kijelentéseket is tesz, hogy mondjuk rá Husserl meg Kierkegaard nem volt hatással, pedig az a két alapszerző ebben a területben. Tehát ő egyébként amerikai szerzőként igazi pragmatista felfogású ember, tehát ő azt használja, amit gyakorlatban a terápiában használni lehet. És aminek csak elméleti jelentősége van, azt is elismeri, de azzal nem foglalkozik. Szóval ő egy jó értelembe vett amerikai pragmatista szerző, aki azokat a dolgokat gyűjtögette össze a pszichológiában, az irodalomban és a filozófiából, amit aztán átadható és emészthető, de nem felszínes bölcsességként ő meg tudott fogalmazni, és emiatt hat ő olyan széles körben, anélkül, hogy felvizezte vagy súlytalanná tette volna ezt az egész témát, ami szerintem nagyon nagy szám. Tehát ez az igazi művészet, hogy valaki hogy tud úgy közérthető lenni, hogy közben az egésznek a súlya meg a savabors az nem vész el.
Ez csodálatos volt a Spinoza könyvben, ahol egyébként elő is jön az történetvezetési elemként, hogy a Spinozát, főleg az Etikát olvasni, ez egy embert próbáló feladat, uh-huh. Tehát az szándékosan lett ennyire nehéz valószínűleg, vagy legalábbis.
Kb. Mint a Heidegger is.
Igen, de az ide, hogy a Spinozáról tudni, hogy ő amúgy tudott közérthetően is jól írni a más szövegeiben, és ez képest az Etikában ezt a matematikai nyelvre próbálta redukálni valahogy a filozófiát, és hogy ez visszatérő elem, és közben annyira jól magyarázza el a filozófiának a lényegét, tehát egy ilyen bevezető kötetnek is ez csodálatos, az a Jalom kötet, mert nagyon jól összefoglal egy borzasztó bonyolult filozófust.
Na de erről jutott eszembe amúgy, és kíváncsi vagyok, Zoli, hogy erről van egy tudásod, vagy mi a te megérzésed, hogy ugye azt tudjuk, hogy Jalom egy professzor, egyetemen oktat, egy pszichiáter, és 50 éves kora körül kezd el könyveket, mármint szépiroda fikciót írni és kiadni, előtte csak szakkönyvei, tankönyvei jelentek meg, és engem az érdekel, hogy miért kezdte el. Ugye mondtad, hogy a narratíva nagyon fontos, és a történetmesélés nagyon fontos, és az lenne a kérdésem, hogy szerintetek itt most miről van szó? Arról, hogy ő elkezdett a filozófia kurzusokra járni, nyilván egy olvasó ember volt, és valahogy ezt a hármat így összekapcsolta, és élmény volt számára, és azt mondta, hogy na, ezt az élményt most másoknak is odaadom. Van-e benne ilyen, amit a Bence mond, de szerintem nagyon jó, hogy úgy közérthető, és úgy tudja bárki elolvasni, hogy közben azért itt tényleg pszichológiáról, filozófiáról van szó, és nagyon sok irodalmi példát is hoz folyamatosan. Szóval én azért is nagyon szeretem, mert így tovább ágazik, tudjátok, hogy valakit megemlít egy könyvben, akkor ezt elolvasod, és folytatod onnan. Szóval, hogy mi a célja, és a másik pedig, ez bocsánat, ez egy összetett kérdés, mert én arra jutottam, hogy lehet, hogy az olvasás maga is lehet terápia. Én ebben hiszek, szóval az én olvasásom az biztos, hogy terápia a saját életemben, és nem úgy gondolom, hogy akkor nem kell elmenni pszichológushoz, hogyha Jalom összest elolvassa az ember. Hogy neked erről mi a véleményed, vagy mi a meglátásod ezzel kapcsolatban?
Hogy ő miért kezdett írni, biztos, hogy ebben nagyon sok személyes dolog is van. Tehát, hogy az, aki íróvá válik, az egy idő után életforma lesz. Tehát, hogy az egy ilyen, onnantól kezdve ez egy kiiktathatatlan dolog. Ez olyan, mint a zenélés is például, hogy látjuk azt, hogy a Rolling Stones még 80 éves korában is zenél, pedig már anyagi oka ennek nem lehet, mert annyi pénzük van, mint a pejva, de valahogy ez annyira beleépül az embernek az énjébe, hogy ezzel tartja fent tulajdonképpen. És azt látjuk Jalomnál is, hogy amikor megírja az önéletrajzot, akkor ez lesz az utolsó, többet nem írok. És ahhoz képest már azóta, ez 17-ben jelent meg, azóta is írt már több könyvet, és biztos, hogy most is ír valamit, mert hogy ugye ennek van egy egzisztenciális súlya, hogy amíg élek és dolgozok, addig ugye az élet az még itt van. Szóval biztos, hogy nála is ez egy ilyen fontos önfenntartó dolog, hogy ír. Mi volt a másik kérdés?
Hogy azt tudjuk, hogy az írás lehet terápia, mert hogy főleg megint erre a naplójára térek vissza, ami teljesen egyértelműen egy terápiás írás mindkettőjüknek, a feleségének is, és neki is. És az lenne a kérdésem, hogy akár mint pszichológus, mit gondolsz arról, hogy az olvasás is lehet a terápiás folyamat?
Hogyne, hát addig, amíg nem volt pszichoterápia, addig is voltak volt az embereknek lelke, meg volt egzisztenciás kérdések, és hát az irodalom és a művészet volt az az eszköz, amin keresztül az emberek ezt az öntranszformációs munkát elvégezték, mert tulajdonképpen itt ez a cél, hogy valahonnan valahova eljussunk, és úgy tűnik, hogy ezt önmagunkban csak pusztán a gondolkodásunk útján nem tudjuk elérni, ezért kell valaki vagy valami, aki megindít bennünket, és akinek a hatására ezt elvégezzük magunkban, és azt gondolom, hogy az olvasás az egy nagyon intim dolog. Tehát sok mindent meg tudunk beszélni másokkal, de hát ezt nem lehet 0-24-ben csinálni ezzel szemben, a könyv az mindig ott lehet velünk, hogy hívják azt a...
Éjjeli szekrény.
Az éjjeli szekrényünkön ott lehet a villamoson, tehát az bármikor elő tudjuk kapni, és hogy olyan gazdag az irodalom, hogy mindenki meg tudja találni magának azt, ami számára leginkább személyes. Valaki verseket olvas, valaki regényeket olvas, stb. Stb. És hát én is vissza tudok idézni nagyon sok olyan irodalmi példát, amiről azt gondolom, hogy az számomra egy nagyon sok mindent hozzátett az életemhez. Az egyik például a Jalom által is többször említett Lételviselhetetlen könnyűség, amit legalább vagy négyszer vagy ötször elolvastam életem különböző szakaszaiban, és mindig mást és mást indított el bennem, mert hát ez egy akkora mű. Úgyhogy, és hát nagyon sok ilyen van, hogy mondhatnám Thomas Mann-t is, vagy József Attilát, tehát hogy az a csodálatos, ahogy megtalálják az embert ezek a dolgok akkor, amikor szüksége van rá.
Itt muszáj lecsapnom azt a labdát, hogy én úgy tudom, hogy te magyar szakon is végeztél, igen, magyar irodalom szakon, és felmerült bennem, hogy most már azért több példát is említettél, amit mindenki kijegyzetelhet magának, aki hallgatja ezt a beszélgetést, hogy tudsz-e olyan magyar szerzőt mondani, akinél ennyire összefonódik, vagy ennyire fontos a pszichológia és az irodalom kapcsolata?
Hát például Mérei Ferenc. Ugye Mérei Ferencnek is voltak irodalompszichológiai írásai, van is egy ilyen könyve, hogy vett a füvektől édes illatot, sajnos már nagyon régen adták ki, és hát ott azért nagyon szerteágazóan foglalkozik ő a művészettel, irodalommal, de hát Popper Pétert is lehet említeni, hát nála is ez a filozófia, irodalom, pszichológia, az nagyon szorosan összefonódik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki valóban lélekbúvár, és nem csak pszichológus a szó akadémiai értelmében, az előbb-utóbb úgyis eljut ehhez a szintézishez, mert hogy ez az, ami valójában az emberi lélekről, vagy létezésről, vagy az emberi életről szól, nem feltétlenül ugye a szikár akadémiai exakt kutatások. Az is nagyon fontos, de hogy amikor tényleg arról van szó, hogy az embernek meg kell változtatni az életét, akkor ezek nélkül, a dolgok nélkül nagyon kevésre fog menni, szerintem.
A végén szeretnélek arra kérni, hogy mondj három olyan jelomkönyvet, ami számodra fontos, és mondjuk, hogyha valaki még nem ismeri az életművet, akkor ezzel beléphet az életművébe.
Nyilvánvaló, hogy ez nagyon szubjektív lesz, mivel ugye én pszichológus vagyok, meg oktató, és hogy emiatt egy kicsit lehet, hogy másképp olvasom Jalomot, mint mondjuk, akinek nem ez a szakmája, de nekem az önéletrajza az nagyon fontos, mert hogy én alapvetően úgy szeretek foglalkozni szerzőkkel, akár tudományos szerzőkkel is, hogy ismerem az életüket is. Ugye ez a pszichobiográfiai kontextus, ez nekem nagyon fontos, én nélkül nem tudok foglalkozni senkivel. Tehát emiatt az önéletrajz, ez az úton önmagamhoz, ezt nagyon szeretem. A másik a regények közül a Nietzsche könyv, mert én hát már 30 éve foglalkoztat ez a filozófus, és hogy abban nagyon sok mindent belesűrített a pszichoterápia születését is, ugye a Joseph Breyer, aki Freudnak volt az agyamestere, ő az ő első terápiás esetét is ebbe így nagyon szépen beleszőtte. A harmadik pedig igazából két könyv, amit egyszerre vagy egymás után olvastam, az egyik az a Halálról és életről, és ezzel párhuzamosan a Minden mulandó című esett tanulmánykött. Én azt egybe olvastam, nekem az úgy egybe tartozik. Engem azok nagyon megérintettek. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy Jalom igazán ennek a témának a mestere, és ezt tudja olyan emberközelivé tenni, és hogy az egésznek a tragikumát és a felemelő jellegét is nagyon szépen át tudja adni. Tehát, hogy igazán méltóságot és súlyt tud adni az ember életének, amikor ezekkel a nehéz témákkal találkozik.
Nagyon köszönjük, Zoli, hogy itt voltál, és azért még annyit áruljunk el, hogy én tudom, hogy áprilisban megjelenik egy kötet, Jalom kiadójánál, a Park kiadónál, mármint, hogy a magyar kiadójánál, amihez neked is közöd van, és Igen. egyrészt kérlek, mondj két mondatot róla, másrészt, hogy arra számíthatunk-e, hogy hasonló lesz, a civilek is könnyen olvashatják, érteni fogjuk, vagy mire számíthatunk?
Ugye ez Rollo May-nek a Létezés felfedezése című könyve. Rollo May hozta létre az amerikai egzisztenciális pszichológiát, és ő volt Jalomnak tulajdonképpen a mestere, és hát őt is az írás mesterének tartják, tehát ő is ugyanezt a filozófiai, irodalmi, pszichológiai szintézist hozta létre, és nagyon jól írt. Természetesen nem ugyanúgy, mint Jalom, és hogy időnként azért fajsúlyosabb dolgok vannak benne, mint amiket Jalom megfogalmazott, de hát elég azt tudni, hogy neki az egyik könyve, a Szeretet és Akarat című könyv, az 69-ben bestseller lett Amerikába, és hogyha ez nem lenne egy olvasmányos szerző, akkor ez valószínűleg nem történt volna meg. Tehát mondjuk olyanra kell számítani, mint Erich Frommnál a Szeretet művészete, hogy tudományos is, meg exakt is, de ugyanakkor rengeteg olyan filozófiai és irodalmi példa van benne, ami a mindennapi olvasóhoz is közel hoz. Én nagyon remélem, hogy sikeres lesz, mert a kiadó ettől tette függővé Rollo May további könyveinek a magyar megjelenését, amit én nagyon fontosnak tartok, mert hogy ő még nagyon kevéssé volt jelen itt a Magyarországon szerző.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Két hét múlva jönk. Egy világpremiérrel fogunk érkezni két hét múlva, amiről még mindig nem mondhatunk el semmit, de mi már nagyon készülünk rá, és várjuk, reméljük, hogy ti is. Sziasztok!